Igen. Tehát szeretettel köszöntöm a testvéreket a bibliaiskolai sorozatunk mai alkalmán, amely a 11. alkalom. Mai témánk a megváltó és a megváltás. Teológia nyelvén a krisztológia, vagyis a Krisztus személyéről és a Krisztus válság munkájáról szól ez a mai témánk. Az első alcím, hogy az előttünk levő vázlaton is láthatjuk, a bűn támadás a Szent Háromság Isten belső harmóniája ellen. Ugye múlt alkalommal részletesen beszéltünk a bűnről, mit jelent ez. Isten belső harmóniája azt jelenti, hogy ő szent, igazságos és szeretet. Az ő belső harmóniája szerint tehát Isten szent, nincs benne bűn, gyűlöli a bűnt. Igazságos, ez a mérce, és szerető Isten, aki teremtményeit szeretné boldoggá tenni. Calvin keresztény tanítás keresztény vallásra című művében azt írja, hogy a közben járó által Isten atyánká lesz. Hadd idézek néhány sort Calvintól. Azt mondja Calvin, mivel az életből a halálba zuhantunk, nem lenne semmi hasznunk a teremtő Isten ismeretéből, ha nem járulna hozzá a hit, amely Istent úgy állítja elénk, mint atyánkat a Krisztusban. Tehát Krisztus által lett és lehet Isten atyánká. Aztán így folytatja Calvin, bizonyos, hogy az első ember bűnesete után Istennek semmiféle ismerete közben járó nélkül nem volt elég ahhoz, hogy üdvösségre vezessen. Tehát közben járó nélkül nem tudunk üdvösségre jutni, szükség van közben járóra. Tovább azt írja Calvin, a törvény által előírt áldozatok által tisztán és világosan megtanulhatták már az ószövetségi hívők is, hogy üdvösséget sehol másutt ne keressenek, hanem csak a kiengesztelésben, melyet egyedül Krisztus vitt végbe. Bibliaismereti résznél az elején erről beszéltünk, hogy az ószövetségi áldozatok előképek előre mutatnak Krisztusra, Krisztus nagy áldozatára. Így tehát már az ószövetségi hívők is valóban világosan megtanulhatták, és ők is ebben reménykedtek, hogy Krisztusban kiengesztelődést nyerhetünk. Luther, Márton reformátor azt mondja, amikor az apostoli hitvallást magyarázza, és ehhez a szakaszhoz ér a hitvallásban, hogy Jézus Krisztus megfeszítetett, meghalt, eltemették, feltámadt. Itt ennél a Krisztusról szóló résznél azt mondja Luther, Jézus Krisztus, Isten valóságos fia, az én urammá lett. És hangsúlyos Luther számára az, hogy urammá lett. Így ír, hiszem, hogy Jézus Krisztus, Isten valóságos fia, urammá lett. Mit jelent az, hogy urammá lett? Azt, hogy megváltott engem a bűntől, ördögtől, haláltól és minden nyomorúságtól. Azelőtt ugyanis nem volt sem uram, sem királyom, hanem a bűn és a vakság bilincsébe vert, halálra ítélt fogoly voltam az ördög hatalmában. Az Úr szócska egyszerűen azt jelenti megváltó, vagyis olyan valaki, aki az ördögtől Istenhez, halálból életre, bűnből igazságra vitt minket, és megtart ezekben. Aztán így folytatja, hogyan és mivel történt ez a megváltás, mit fizetett, mennyit fáradt és vállalt ő azért, hogy megnyerjen, és uralma alá vonjon minket, vagyis, hogy emberré lett, a Szentlélektől és a szűztől minden bűn nélkül fogantatott és született, hogy úrrá legyen minden bűnön, továbbá szenvedett, meghalt és eltemettetett, hogy eleget tegyen értem, és megfizessen azért, ami vétken volt, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem tulajdon drága vérével. Mindez pedig azért, hogy urammá legyen, hangsúlyozza Luther. Hiszen ebből semmit sem tett önmagáért, rá sem szorult volna, azután pedig feltámadt, elnyelte és legyűrte a halált, végül pedig a mennybe ment, és átvette az uralmat az atya jobbján, hogy az ördög és minden hatalmasság neki engedelmeskedjék, lába elé boruljon, míg végül az ítélet napján egészen elválaszt, elkülönít minket a gonosz világtól, haláltól, ördögtől és bűntől. Olvashatjuk Luthernek a nagy kátéjában. Második alcímünk az ember tragédiája, a 10 parancsolat előre jelzi. 10 parancsolat olyan a számunkra, mint egy tükör. Tükör, amelyben magunkra ismerjük, valós képünket, állapotunkat ismerjük fel, és a diagnózis, amit a római levélben így olvasunk, Pál római levél harmadik részének 9-től 12. verseiben ezt írja. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy zsidók is, görögök is mind bűnben vannak, mint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen aki értse, nincsen aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen aki jót tegyen, nincsen egyetlen egy sem. Így szól tehát a diagnózis. Reménytelen a helyzetünk, azért, mert a bűn miatt átok alatt állunk. Mit jelent ez? Egy másik igerészt szeretnék olvasni, a Galata levél, Galatákhoz írott levél, harmadik részének 10. verse. Azt mondja, hogy mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. Amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt cselekedje. Reménytelen a helyzetünk, mert a bűn miatt átok alatt vagyunk. Ez az ember tragédiája. Nagyon szépen összefoglalja ezt a gondolatot és ennek a tanításnak a lényegét mi református egyházunk hitvallási írata, Heidelbergi K.T. A harmadik kérdésben fölteszi ezt a kérdést, honnan ismered meg a te nyomorúságodat? És a válasz ez Isten törvényéből. Aztán megkérdezi, mit követel tőlünk Isten törvénye? És ezt válaszolja a K.T. Megtanít arra minket, Krisztus Urunk röviden, a Máté Evangélium a 22. részében, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Aztán megkérdi a K.T., hogy megtarthatod-e tökéletesen mindezeket, a szeretet nagy parancsát. És azt feleli, hogy semmiképpen nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. És akkor a kérdés az, akkor annyira megromlottunk-e, hogy a jóra egyáltalán alkalmatlanok vagyunk, minden gonoszra pedig hajlandók? Bizonyára úgy van, feleli a K.T., ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. Kérdés tehát az akkor, mi a megoldás, ha ez a mi állapotunk, ez az ember tragédiája, ilyen a mi nyomorúságunk. Ez a harmadik pontunk, hogy csak isteni megoldás lehetséges. Az isteni megoldás pedig nem más, mint a megváltás. Megváltás, vagyis a megoldás lényege, a bűn legyen eltörölve, ezt diktálja. Bűn legyen megbüntetve először is, ez diktálja Isten igazsága. Isten igazságos, tehát a bűnért fizetni kell. De ugyanakkor Isten szerető Isten is, Ez pedig azt jelenti, hogy az embert szeretné megmenteni, az ember kapjon lehetőséget a megmenekülésre, ez diktálja Isten szeretete. Megváltást Isten már az Ószövetségben előkészítette, ahogy erről beszéltünk, az áldozatok már a Káin és Ábel történetében is látjuk, onnantól kezdve az áldozatok mind-mind előre mutatnak, egészen odáig, amit János evangéliuma elején olvasunk, amikor Krisztus megjelenik, nyilvánosan megkezdi munkálkodását, amikor a keresztelő Jánoshoz megy megkeresztelkedni, és keresztelő János Jézusra tekintve bizonyságot tesz, ugye a János evangéliuma első részének 29. verse. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Az Isten báránya, Jézus Krisztus, megváltó, ki hordozza, ki elveszi a világ bűnét. Ismét csak a KT-t szeretném idézni, mert annyira világosan, tömören és egyszerűen mondja el számunkra ennek igazságát. A 12. kérdésben azt olvassuk, mivel tehát Isten igazságos ítéletéből idéglenesen és örökké tartó büntetésre vagyunk méltók, miképpen szabadulhatunk meg a büntetéstől, és juthatunk ismét a kegyelembe. Tehát milyen megoldás van akkor? Azt feleli, Isten azt akarja, hogy igazságának elégtétel adassék. Tehát Isten igazságos, eleget kell tenni, fizetni kell. Ezért nekünk tökéletesen meg kell fizetnünk, vagy saját magunk erejéből, vagy más által. Tehát fizetni kell, vagy mi, a magunk erejéből, vagy más által. Akkor a kérdés az, hogy mi magunk meg tudjuk ezt tenni. Ez a 13. kérdés a KT-ban. Mi magunk képesek vagyunk-e megfizetésre? Azt mondja, semmiképpen nem, sőt inkább napról napra növeljük tartozásunkat. Napról napra még több bűnt követünk el. Hát akkor bárki, aki csak teremtmény, eleget tehet, megfizethet-e értünk, kérdezi. És azt mondja, hogy nem, egy sem a teremtmények közül, először is azért, mert Isten nem akar más teremtményt megbüntetni az ember bűnéért. Másodszor, mert teremtmény nem viselheti el Isten bűn ellen való örök haragjának súlyát, sem másokat attól meg nem szabadíthat. Tehát mi magunk nem tudunk eleget tenni, és más teremtmény sem tehet eleget helyettünk. Akkor az a kérdés, hogy milyen közbenjárót, megváltót kell tehát nekünk keresnünk. És azt feleli a KT, olyat, aki valóságos és igaz ember, mindazonáltal minden teremtménynél hatalmasabb, azaz egyszer s, mint valóságos Isten. Tehát olyan megváltóra van szükségünk, aki igaz ember, de egyszer s, mint Isten is egy személyben. Miért kell neki valóságos és igaz embernek lennie? Azért, mert Isten igazsága megköveteli, hogy ugyanaz az emberi természet fizessen meg a bűnért, amely azt elkövette. Márpedig aki maga bűnös, másokért meg nem fizethet. Miért kell egyszer, mint igaz Istennek is lennie? Ez a kérdésnek a másik fele. Azért, hogy istenségének erejéből, Isten haragjának terhét, mint ember elhordozza, és nekünk az igazságot és az életet visszaszerezze és ajándékozhassa. Így értjük meg, hogy milyen közbenjáróra van tehát szükségünk, Isten és ember egyszerre, akkor ki az a közbenjáró, aki egyben valóságos Isten és valóságos igaz ember is? Ki az, aki ezt meg tudja tenni? Azt feleli a KT, a mi Urunk, Jézus Krisztus, akit az Atya tökéletes váltságunkra és igazságunkra ajándékozott nekünk. Így érkezünk el a 4. ponthoz, a megváltás megvalósítója, a megváltó, vagyis Jézus Krisztus. mert az ember helyett, ahogy láttuk, csak bűntelen ember szenvedhet. Ezért lett maga Isten emberré. Krisztus istensége, bűntelensége fontos. Erről szólnak az igék. Az Ézsaiás könyvében olvassuk azt a szép igét, amit karácsonykor is szoktunk olvasni, Ézsaiás 9-ben. Ezt szeretném olvasni először, tehát az Ézsaiás könyvéből a 9. résznek az 5. versét. Így olvassuk itt, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Az új szövetségből Pál megint csak a római levelet idézem, a római levélből 9. rész 5. versét. Tehát Pál rómaiakhoz írott levele, 9. rész 5. verse. Akié az ősatyák, és akik közül származik a Krisztus test szerint, akit Isten mindenek, aki Isten mindenek felett. Tehát aki Isten mindenek felett. És a Kolossé levél 2. fejezetének 9. verse pedig azt írja, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Tehát Krisztusban benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Karácsony értelme és jelentősége, Krisztus istensége, bűntelensége fontos. Calvin több fontos dolgot elmond ezzel kapcsolatban a számunkra. Néhány fontos fogalmat szeretnék ismertetni. Calvin azt mondja, hogy a testet öltés szükséges volt, a testet öltés szükségességéről beszél Calvin. Azt mondja, igen, nagy fontossága van annak a számunkra, hogy az, aki közben járunk lesz, egyaránt Isten és ember legyen. Mert amikor vétkeink, melyek olyanok voltak közöttünk és Isten között, mint valami felhő, teljesen elidegenítettek bennünket a mennynek országától, azért senki, ha csak nem tartozott Istenhez, nem lehetett szószólunk a békességünk helyreállításában. De ki közeledhetett volna hozzá? Bizonyos, hogy reménytelen lett volna a helyzetünk, ha maga Isten fensége nem szállt volna le hozzánk, mivel nekünk nem állt módunkban felmenni ő hozzá. Tehát nekünk nem állt módunkban felmenni hozzá, engesztelés szerezni, békességet helyreállítani. Isten fensége szállt le hozzánk. Ezért beszél Calvin a testet öltés szükségességéről. Aztán beszél arról Calvin, hogy a közbenjárónak, valóságos Istennek és valóságos embernek kell lennie. Ezt mondja, közbenjárónak az volt a feladata, hogy visszahelyezzen bennünket Isten kegyelmébe, és hogy emberek fiaiból Isten fiaivá, a gehenna örököseiből a mennynek királysága örököseivé tegyen bennünket. Ki tehette volna ezt, ha Isten fia ember fiává nem lett volna, ha nem vette volna magára azt, ami a miénk volt, hogy ránk ruházza azt, ami az övé volt. És ami természet szerint az övé volt, azt kegyelemből a miénké tegye. Tehát közbenjárónak, valóságos Istennek, valóságos embernek kell lennie. És a harmadik dolog, azt mondja Calvin, hogy szükséges az engesztelő áldozat, az engesztelő áldozat szükségességéről beszél. Krisztussal közös természetünk záloga, az Isten fiával való közösségünk. Isten, ami testünket felöltözve győzte le a bűnnel együtt a halált, hogy a győzelem és a diadala miénk legyen. A testet, melyet tőlünk vett, áldozatra szánt oda, azért, hogy kiengesztelésével eltörölje vétkeinket, és lecsillapítsa atyánk jogos haragját. Majd így folytatja, a törvény alatt Krisztus képe az áldozatokban volt a nép elé tárva, hogy a hívőknek reménységük legyen, hogy Isten kegyelmes lesz hozzájuk, miután kiengesztelődött irántuk a bűneikért hozott engesztelés által. A vér kiontása ugyanis a kiengesztelésnek a jelképe, Zsidó levél 9. rész, 22. verse, vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat, olvassuk a zsidókhoz írott levélben. És akkor ennek a kérdésnek a végén, tehát Krisztus Isten és ember, valóságos Isten, valóságos ember, erről a teológia és az egyház történet során sokféle oldalról beszéltek, viták folytak, talán egyet érdemes megemlíteni, amikor az egyház a kalcedóni zsinat alkalmával ezt a kérdést lezárja, és a Krisztus természetével, Krisztus személyével szóló tanítást összefoglalja. Ezt szeretném idézni, tehát a kalcedóni hitvallás ezt mondja, követvén a szent atyákat mindnyájan egybehangzólag kinyilvánítjuk, hogy egy és ugyanazon fiút, ami Urunk, Jézus Krisztust valljuk, aki tökéletes az Istenségben, és aki tökéletes az emberi létben, aki valósággal Isten, és valósággal ember, okos lélekből és testből való, egy lényű az Atyával Istenség szerint, ugyan egy lényű velünk emberi lét szerint mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt. Istenség szerint eleve az Atyától, emberi lét szerint pedig ugyan az utolsó napokban értünk, és a mi üdvösségünkért az Isten szülő Szűz Máriától született. Ugyanezt az egy Krisztust, aki fiú, úr, egyszülött két természetből összeelegítetlenül, elválhatatlanul, oszthatatlanul, elkülöníthetetlenül valónak ismerjük el. Nem folytatom, érezzük, hogy ebben olyan mély gondolatok vannak, amiről nagyon sok oldalt megvizsgálva, még nagyon sok mindent el lehetne mondani, de csak egy kis ízelítőt szerettem volna most ehhez a kérdéshez adni. És végül még egy dolog, Calvin Krisztus hármas tisztéről beszél, ez a református tanításnak egy fontos része, Krisztus hármas tiszte, a papi, a próféta és a királyi tiszt. És itt megint csak a Káténkat szeretném idézni, ami ennek a hármas tisztnek a lényegét szépen összefoglalja, amikor azt a kérdést teszi fel, hogy miért nevezzük őt Krisztusnak, azaz felkentnek, vagyis messiásnak. Ezt jelent ugye a Krisztus szó, felkent messiás. Ezt feleli a Káténk a 31. kérdésben azért, mert őt az Atya rendelte, és a Szentlélekkel felkente, ami legfőbb prófétánká és tanítónká, aki nekünk, a mi váltságunk felül Istennek titkos tanácsát és akaratát tökéletesen kijelentette. Tehát ez a prófétai tiszt. Aztán következik a főpapi, ami egyetlen egy főpapunká, aki az ő testének egyszeri áldozatával minket megváltott, és érettünk az Atya előtt könyörgésével szüntelenül közben jár. Tehát ez a papi tiszte Krisztusnak. És a végül a királyi, örökké való királyunká, aki minket igéjével és szent lelkével kormányoz, és nekünk, és a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart. Királyunk, prófétánk és papunk Krisztus. Az ötödik pont, Jézus földi élete, a megváltás földi történelmi színpadon való megvalósulása. Jézus szenvedésének egyetlen logikus magyarázata a megváltó önként vállalt helyettes szenvedése. Logikus, hiszen az ige testé lett, János így fogalmaz, a logosz, lett testé, az ige lett testé, és így mondja el a karácsony történetét János evangélista, és a keresztitkát az elvégeztetett szóban találjuk, ugye János evangéliumának 19. rész, 30. verse, Krisztus szava kereszten elvégeztetett. Mi az, ami elvégeztetett a kereszten? A Heidelbergi KT-ban, újra csak 36. kérdést idézem, mi használt veszed Krisztus szentséges fogantatásának és születésének először, majd a szenvedésről is beszélt, tehát először a születésénél azt mondja, hogy azt, hogy ő mi nekünk közben járunk, aki ártatlanságával, tökéletes szentségével bűneimet, melyekben én fogantam, Isten szín előtt elfedezi. Mit hiszel, amikor ezt mondod, szenvedett? Erre azt felé a KT, hogy azt, hogy ő földi életének egész idejében, különösen pedig a halálában, Istennek az egész emberi nemzet bűnei ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, hogy szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket, lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Isten kegyelmét, igazságát és az örök életet megszerezze. És még egy, azt kérdezi a KT, nagyobb dolog-e, hogy őt megfeszítették, mintha más nemű halállal halt volna meg? Azt feleli, hogy nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos, hogy ő azt az átkot, mennek terhe rajtam volt, magára vette, mert Isten a kereszthalált megátkozta. Átkozott, aki fán függ, és Krisztus fán függ, kereszten feszítve hal meg, az átkot helyettünk hordozza el. És végül a 6. pont, Jézus Krisztus feltámadása, a megváltás hitelesítése. Feltámadás hitelesíti a megváltást, és jelzi a számunkra, jelzi először is azt, hogy Isten fia szenvedett, Római levél első részének 4. versét szeretném idézni. Tehát Római levél első rész 4. verse. Itt azt olvassuk, hogy a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát Isten hatalmas fiának bizonyult a halottak közül való feltámadása által. Tökéletes volt az áldozata Krisztusnak, ez azt jelenti, hogy nem kell megismételni Krisztus áldozatát, mely egyszer és tökéletes áldozat. A bűn legnagyobb testi büntetését, vagyis a halált győzte le Krisztus. Mit használ tehát nekünk a Krisztus feltámadása? Azt feleli a KT, először azt, hogy az ő feltámadásával a halált legyőzte, hogy minket részeseivé tehessen az ő halálával szerzett igazságnak. Másodszor azt mondja, az ő ereje minket is új életre támaszt fel, harmadszor pedig Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak biztos záloga. Itt tehát összefoglalva a megváltó és megváltás témáját elmondhatjuk. A megváltásban az embernek semmi szerepe nem volt. A megváltásban az ember csak elfogadó lehet, hittel elfogadó, hit által fogadhatjuk el a megváltót és a megváltás munkáját, amit Krisztus végzett be, értünk. Erről szól tehát ez a téma, megváltó és megváltás. Krisztológia, Krisztus személyéről és Krisztus váltság munkájáról. Köszönöm szépen, most akkor szünetet tartunk.